Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az első alkalmazáson, amelynek az a témája, hogy a Bibliáról ezt a címet kaptam. Nem csak azért gondoltunk erre a témára, ennek a megbeszélésére, mert ugye a 2008. esztendő a Biblia éve, ezt halljuk most, és erre érdemes oda figyelnünk, hanem azért is, mert talán túlzás nélkül mondhatom, hogy a 18. század óta a teológiának és a teológiai iskoláknak a legizgatóbb kérdése és a legalapvetőbb kérdése és vita témája a Biblia. Szerencsére a gyülekezetek tagjai nem mindig érzékelik ezt a bizonytalanságot és ezt a feszültséget, ami a Biblia körül forog, de azt gondolom, hogy eljön majd az az idő, mert sok jel utal erre, amikor majd a presbiter testvérek is fogják érzékelni, hogy alapvető kérdésről van szó, amikor a Bibliáról beszélünk. Ugye a reformáció egyik fő tétele az volt, hogy szól a Szentírás, egyedül a Szentírás, ami hitünknek és életünknek zsinór mértéke, és azt gondolom, hogy erre újra meg újra szükséges, hogy mindnyájan emlékezzünk, és emlékeztessem a testvéreket is. Egyelőre a Szentírás, ez a fundamentum, amire épül a mi hitünk. A Biblia témája és a Biblia kérdése az első nekifutásra, hogy úgy mondjam, azért jön elő, ahogy azt a vázlatomban is jeleztem, mert tulajdonképpen arra a kérdésre válaszol, vagy szeretnék válaszolni, hogy megismerhető-e Isten. Megismerhető-e Isten. Pál apostol, amikor Athénben prédikál, megdicséri az athéniaket. És azt mondja nekik, hogy én azt látom rajtatok, hogy ti mindnyájan nagyon Isten félő emberek vagytok. Mondja ezt azoknak az athénieknek, akiknek a temploma tele volt Isten szobrokkal, és akik sok Isten hívő emberek voltak. Nagyon Isten félőnek látnak benneteket. Kedves testvérek, meglepően sok Isten félő ember, én Magyarországon is, és világszerte is, és nem az a kérdés, hogy valaki Isten félőjé vagy nem, az a kérdés, hogy ki az az Isten, akivel hisz? Vagy milyen Isten hisz az illető? Ez a kérdés. Ez a kérdés. És amikor Pál apostol Athénben prédikál, akkor elmondja, hogy ő melyik Istenről beszél az athéniaknak. Tisztázza ezt a dolgot. Tehát, kedves testvérek, azt azért felejtsük el, azt a nagyon elterjedt kell minősítse, hogy primitív vélekedést, hogy teljesen mindegy, hogy ki minek nevezi Allahnak, Buddhának, vagy tudom, hogy minek nevezi az Isten, teljesen mindegy, az a lényeg, hogy Istenben higgyen, mert végelemében mindenki ugyanarról Istenről szól. Hát kérem szépen, lehet, hogy embereknek ez minket az. Azonban a református hívő keresztény embernek abszolút nem mindegy. Abszolút nem mindegy. Mert a mi Istenünk az a Biblia Istene, kedves testvérek. A természetesen felmerül a kérdés, az emberiség kezdettől fogva mióta él, létezik, újra meg újra föltette a kérdést, hogy megismerhető-e az Isten? Megismerhető-e az Isten? És az ember úgy gondolja, hogy megismerhető. Megismerhető. És az emberek le is írják. A különböző világvallások erről szólnak, hogy ki milyennek gondolja az Isten. És ha egymás mellé tesszük a különböző világvallásokat, most nem a keresztényekről beszélek, a világvallásokról, akkor azt látjuk, hogy ahány vallás, annyiféle Isten. Annyiféle. És ennek az oka az, hogy a világvallások arról beszélnek, hogy az ember milyennek képzeli az Isten. Ha az Isten nem tudok megismerni, akkor arról beszélek, hogy milyennek képzeli. A kereszténység azokban, és a zsidóság is, hozzáteszem rögtön, azt mondja, hogy az Isten megismerhető, ha megismerteti magát. Ha megismerteti magát. Alulról nem tudom megvizsgálni az Istent. Az Istenről csak annyit tudhatok, amennyit ő magáról elmond, és amit Isten magáról elmondott valaha is, azt úgy nevezzük, hogy kijelentés. Kijelentés. És amit Isten magáról elmondott, ezt tartalmazza a Biblia. A Biblia nem arról beszél, hogy az emberek milyennek képzelik az Istent. A Biblia nem arról beszél, hogy Pál apostol, Mózes, Jeremiás milyennek képzelte az Istent, hanem a Biblia arról beszél, hogy az Isten kinek jelentette ki saját magát. Ez, kedves testvérek, nagyon fontos megjegyeznünk a kijelentés fogalmát, mert azt mondjuk, hogy a mi vallásunk, a keresztény vallás, és hozzáteszem mindjárt a zsidó vallást is, kijelentés vallás. Kijelentés vallás. Kijelentés, tehát megismétlem az, amit Isten saját magáról és az ő tetteiről elmondott és kijelentett az embernek. A második kérdésük így hangzik, hogyan jelentette ki magát Isten, és kiknek jelentette ki magát? Hogyan jelentette ki magát, és kiknek? A zsidókhoz írt levélben egyébként hadd ajánljam a testvéreknek, mert előre ezt nem írtuk meg. Mi a gyülekezetben egy olyan mozdalmat kezdtünk most a Biblia évével kapcsolatban, hogy mindenkit kérünk, hogy vasárnap hozzá magával a Bibliáját a templomba, mert megmondom őszintén egy kicsit, mindig szégyellem magam, amikor rákattintok az ATV-ben a Vidám vasárnapra, a Németh Sándor Isten tiszteletére, minden ember kezébe ott van a Biblia. Elhangzik egy igen, azonnal mindenki valóta. Nagyon fontos dolog, hogy ismerjük a Bibliánkat. Mi is. Mert mi a Bibliára hivatkozunk. Isten hogyan jelentette ki magát? Ugye a zsidókhoz írt levélben, a zsidók 1:1-ben azt olvassuk, hogy Isten hajdan miután az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólt nekünk az ő fia által. Azt mondja, hogy hajdan régen az ős időkben Isten sokféleképpen szólt. Sokféleképpen szólt. Ha utána lapoznánk a Bibliába, hogy mit is jelent ez, akkor ilyen dolgokat találunk, amit talán mindenki tud, hogy Isten szólt, például álmokat. Isten szólt gondolatok útján. Isten szólt különböző sugallatok útján. Emberekkel. Titokzatos módon. De mégis úgy, hogy azok az emberek azt, amit Isten nekik mondott, pontosan értették. Azt mondja a Szentírás, hogy miután Isten sokféleképpen szólt, elérkezett egyszer az az idő, amikor Isten szólt az ő fia által, Jézus Krisztus által, és a János evangélium első részének 18. versében azt olvassuk, a János 1.18-ban, hogy az Isten soha senki nem látta, az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Jézus Krisztus jelentette ki az atyát. Egyrészt azáltal, hogy testben megjelent. Másrészt a szavain keresztül. Aki Jézus Krisztus látta, látta az atyát. Aki engem látott, látta az atyát. Tehát Jézus Krisztus által jelentette ki magát Isten, majd az Efézusi levél harmadik részén, meg harmadik versében, ezt is olvasom, Efézus 3.3, ugye a vázlatot azért adtuk a testvéreknek, hogy lehessen esetleg jegyezni mellé, ahol Pál apostol azt mondja, hogy Isten kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, aszerint, amint az előbb megírtam röviden. Kijelentés útján jelentette meg Pálnak is azt, amit ő később leírt. Nem ő találta ki, azt mondja Pál, hanem kijelentés útján ismertette meg velem az Isten. Na most, hogy Isten mennyi mindent mondott el, kedves testvérek, a kijelentésében embereknek, prófétáknak, ezt mi jelen pillanatban felmérni nem. Nagyon sok minden. Nagyon sok minden mondott el Isten. Aztán az, amit Isten elmondott, ezek az atyák, próféták, ezek az emberek továbbadták, elmondták másoknak, az Isten kijelentését, az Isten dolgait továbbadták. Majd egyszer elérkezett az idő, amikor Isten parancsot adott arra, hogy amit ő kijelentett, az bizonyos emberek írják le. Mert a kijelentést nem írásban kapták. De parancsot kaptak, hogy írják le. És ennek, kedves testvérek, itt vannak a nyomai a Bibliában. 2 Mózes 17.14. És mondta az Úr Mózesnek, írd meg ezt emlékezetül könyvbe, és add tudtára Józsuénak, stb. Írd meg ezt könyvbe. Magyarul Isten beszélt Mózesnek, és Mózes tudott írni. Annak olyan bölcs teológiai nagy lúmenek, akik azt mondják, hogy Mózes nem is tudott írni. Érdekes. Még olyan is valaki azt mondja, hogy Mózes nem is írt. Ilyen is van. Ilyennel is találkozhatnak a testvérek. Na most itt meg ez áll, hogy mondja az Úr Mózesnek, írd meg ezt. És Mózes, amit Isten mondott neki, leírta. Az 5 Mózes 31.24-ben hasonló dolgokat olvasunk, mikor pedig teljesen és mindvégig beírta Mózes e törvény ígéit könyvbe. Megint erről van szó. Hogy Mózes leírja. Mert Istentől erre parancsot kapott. Hogy írja le, azt írja le, amire Isten parancsot adott, hogy ezt meg ezt írd le. Azt mind leírták a szentírók, amitől Isten, amire Istentől parancsot adott. A jelenések könyve első részének első és 19. versét olvasom. Jelenések 1. Jézus Krisztus kijelentése, megint a kijelentés, amelyet adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell venniük hamar. Ő pedig elküldvén ezt az ő angyala által megjelentette az ő szolgájának Jánosnak. Megint a kijelentés. A 19. versben ezt a parancsot kapja János. Írd meg, amiket láttál. Amit Isten neki mutatott, amit leírtak, azok, akik Istentől parancsot kaptak, volt, amikor Isten azt a parancsot adta, hogy írd le ezt meg ezt a történetet. Írd meg, írd le ennek meg ennek a csatának, háborúnak a kimenetelét, történetét. Írjál meg kudarcokat, és írjál meg győzelmeket, és Szentírók ezt leírták. Leírták. És ez, amit a szentírók leírtak, ez lett az írott kijelentés. Az első volt a szóban adott kijelentés, gondolatban adott kijelentés. Másod az leírt kijelentés, az írott kijelentés. Természetesen eddig a dolog úgymond úgy tűnik, hogy rendben is van. Rendben is van. Azonban, ami a tudatánya a felvilágosodáskora óta, amelyik vitát, kedves testvérek, nem világi emberek találtak ki. Ez a dráma. Teológusok gyártották ezeket a vitákat. A teológusok között folyó vita. Sajnos. A vita tárgya az, hogy honnan tudjuk, hogy azt, amit leírtak a szentírók, az megbízható. Hogy azt csak ugyan úgy írták le. Kik voltak azok, akik hitelesítették azt, amit leírtak. Ki a szerzője tulajdonképpen ezeknek a bibliai könyveknek? Kedves testvérek, honnan tudjuk, hogy a Biblia megbízható? Igen, minden a szerzőtől függ. Minden a szerzőtől függ. A Biblia egyértelműen állítja, hogy minden könyv szerzője Isten. Az Isten. Most vélem, ezt soha ne felejtjük el. Isten a szerző. A szentírók csupán írnokok voltak, ahogy mondja Kálvin. Írnokok voltak. Szoktam mondani, hogy azért vigyázzunk azzal az érveléssel, amit szoktunk gyakran hallani, ne hivatkozom maga a Bibliára, azt csak emberek írták. Kedves testvérek, ez olyan nevetséges érv, mintha én azt mondanám, hogy kapok a legfelsőbb bíróságtól egy papír végzést, uram, önt ezért meg ezért 3 évig börtönbe jogerősen elítéltük. Szíveskedjen befáradni a kőbányai büntetés végrehajtási intézetbe. Elolvasom, megkapom ajánlót, levélet, és azt mondom, hogy kérem, ha vagy szétszakítom be a papírkosát, ez csak egy irodai alkalmazott értés, hogy kiírta. Hát nem a képbíró, hanem a szerzője az ítéletnek. És itt erről van szó, hogy ki a szerzője a Bibliának. Emberek vagy Isten? Ebben a kérdésben, kedves testvérek, ha mi azt mondjuk, hogy református emberek vagyunk, és halljuk a szóla struktúrát, akkor csak azt a választ adhatjuk rá, hogy mi erre a kérdésre azt a választ fogadjuk el, amit a Bibliából nekünk. Ki a szerzője? Na hogy néhány dolgot érzékeltessek a testvérekkel ezzel kapcsolatban, azért felolvasnék néhány igét. Az egyik ige a 4 Mózes 12.8. Isten a következőt mondja Mózessel kapcsolatban, szemtől szembe szólok ő vele, és nyilvánvaló látásban, nem homályos beszédek által. Szemtől szembe szólok ő vele. Mózes mit ír le, amit Isten neki mond? Az nagyon érdekes kifejezés ez, amit itt olvasunk a héber szövegben. Mi az, hogy szent? A héber szöveg így mondja. Pe al pe adaberbo. Pe azt jelenti héberül száj. Pe al hozhezhöz. Pe al pe az én számból, az ő szájában szólok. És itt azok, akik lelki pásztorok, tudják, hogy pír formában fordul elő ez a héber ige, ami egy intenzív cselekedetre utal, és ezt használják még a természeti leírásokban is, amikor azt a hasonlatot használja itt a Szentlélek, mikor a madár eteti a fiókáit. Hogy a csőréből a csőrébe teszi bele. Belehelyezem. Magyarul nem Mózes találja ki. Nem Mózes találja ki. A Galata levélben Pál apostol a következő mondja, nyilván ő is kapott bizonyos támadásokat, hogy mit beszél itt össze-vissza, mit irgál itt össze-vissza. Galata 1.15.12. Tudtotokra, adom pedig atyám fiai, hogy az az evangélium, amelyet én hirdettem, nem ember szerint való, mert én sem emberektől vettem azt, se nem tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kijelentése által. Kérem Pál apostol, nagyon sokan gyűlölt nem szerint. Egyre több támadást kap Pál apostol. Még Jézus is elviselhető sok ember számára. Pál nem. Támadják Pált. Kérem, Pál világosan megírja, hogy amit ő leír, ezt ő nem tanulta, nem súlyban. Nem ő találta ki, hanem kijelentés által kapta. Péter apostol, hogy ne csak Pálra hivatkozzunk, Péter apostol levelében, az 1 Péter 1.21-ben a következőt olvassuk. 1 Péter 1.21-ben, mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó, hanem a Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. A Szentlélektől indítva. Itt még nagyon érdekes, azt a képet használja a Biblia, mint amikor a szél felkapja a falevelet és sodorja. A Szentlélek sodrában voltak ezek az emberek. A Szentlélek hatása alatt szóltak azok, akik szólták Istennek az igényét. És a talán mindenki előtt ismert ige, 2 Timóteus 3.16, teljes írás, Istentől ihletet, mely hasznos a tanításra, tettésre, megjobbításra, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Kérem szépen, nagyon fontos ige, a teljes írás Istentől ihletet. Nyilvánvaló Pál apostol az Ószövetségről beszél, az írásokról, az Ószövetségi írásokról beszél, Pál az Új Szövetség ihletéséről beszél, szerzőségéről beszél, kijelentésben kapta, Pál apostol az Ószövetségi iratokról utal, és azt mondja, hogy ezek az iratok Istentől lettek. Istentől ihlettek. A görög szó, amit ihlettel, így mondjuk, hogy Theopneustos. Pászak rafé, Theopneustos. Theos, görög volt, hogy Isten. A pneuma az azt jelenti, hogy lehelet. Lehelet. Theopneustos. Az a arra a levegő áramlásra utal, ami beszéd közbe keletkezik. Istenből kilehelt a teljes írás. Istenből kilehelt. Ráadásul, amit ugye sokan még itt elhallgatnak a érvelők közül, ráadásul Isten szent lelke, ha ő a szent, azt mondja, hogy a grafé, az írás, ami le van írva. Péter azt mondja, hogy az Isten emberei is ihletettek voltak, a szent lélek hatása alatt voltak, meg a grafé, amit leírtak, az is Istentől származó. Na most van, kérem szépen, azt kell mondjam, hogy ha valakinek nem elég, természetesen ez most nem úgymond teológiai szaktanfolyam, mert ez egy óriási tematika, és ezért nem akarom a testvéreket itt bombázni igéknek a sokaságával, de azért mégis azt kell mondjam a testvéreknek, hogy arra is érdemes odafigyelni, hogy maga az Úr Jézus, aki a testélet íge, jelentett íge, a leírt íge és a testélet íge. Jézus Krisztusnak mi a véleménye a Bibliáról? Hát azért ezt se dobjuk testvérek a kutyába. Ez az érve, hogy Jézusnak mi a véleménye erről az egész dologról, és hát bizony itt jó néhány dolgot találunk leírva. Jó néhány dolgot találunk leírva. Azt mondja Máté 25.35-ben, Máté 24.35-ben, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiben el nem múlnak. Majd a Márk 7-ben azt olvassuk, mert Mózes azt mondta, Jézus idézi Mózest pontosan. Ezek szerint Jézus úgy gondolta, hogy Mózes írta. Már élt Mózes. Ami Mózes könyvében meg van írva, az még Jézus számára is hiteles. Mennyire hiteles? Ami meg van írva az Ószövetségben, mennyire hiteles? János 10, 30. Tovább olvasom. Itt olvasjuk ezt a mondatot Jézustól. Az írás föl nem oldható. Az írás, tudjuk, az ószövetségi írás, amire Jézus hivatkozik. Föl nem volt, nem lehet megváltoztatni. Nem lehet megváltoztatni. Vagyis Jézus, kedves testvérek, úgycsak, Jézus beszélt Ádámról meg, beszélt Noéról meg az, itt nem mondta, hogy van egy ilyen legenda emberek, hogy állítólag volt egy Noé nevű ember, és ezeket a dolgokat kézténként kezelte. Az ég és a föld elmúlnak, de a törvényből, a Tórából sem egy jóta, sem egy pontosan el nem múlik. Magyarul abszolút megbízható. Abszolút megbízható. Ezért mondjuk, hogy a Szentírás Isten lelke által inspirált könyv. Isten lelke által inspirált könyv, a Szentírás szerzője maga Isten. Maga Isten. Ha teológiaira precíz akarok lenni, akkor a Szentírás, a Szent Háromság műve, az Atya, a Fiú és a Szentlélek tökéletes kijelentése a Szentírás. Vagyis a Biblia megbízható, ami ott le van írva, megbízható. Átírták-e a Bibliát? Hagytak-e a Bibliát? Ugye, nagy bestsellerek keletkeznek manapság erről a témáról. Hol a zsidók hagytak ki belőle, hol a Vatikán hagyott ki belőle, hol a reformátorok hagytak ki belőle, mindenféle zavaros elmélet születik, és ugye az emberek nem ismerik a Bibliát, majdnem mindent bevesznek. Hát kérem szépen, ha az Ószövetséget nézzük, aki csak egy kicsit is járatos abban, hogy a zsidóság hogy kezelte a Biblia könyveit? Hogy kezelte a Biblia könyveit? Az csak mosolyog ezeken, hogy ezt hagytak ki, azt hagytak ki, amazt hagytak ki. Kérem szépen, hogy mondja, a Tórában sem egy pontocska, sem egy jóta nem tűnhet el, és nem fog megszűnni. A teológián tanuló lelkipásztor jelöltek, elég hamar találkoznak azzal, hogy kezükbe veszik a Héber Bibliát, és a Héber Bibliának az egyik érdekessége nem csak az, hogy arról olvassuk arra, nem csak ez, hanem az, hogy minden könyv után találunk egy összesítést. Minden ószövetségi könyv után egy ilyen összesítés van. Ebben a könyvben található ennyi meg ennyi mondat. Ennyi meg ennyi félmondat, ennyi meg ennyi szó, ennyi meg ennyi betű. Tetszenek érteni? Ahányszor másolták a szöveget, megszámolták egyet. Más mondok a testvéreknek. Fejből megtanulták. A különböző törzsek között el volt osztva, ki hol tanulja meg. A gyerekkel tanítottak. Ha valaki elmegy Izraelbe, vagy egy részt vesz egy zsinagógai összejövetelen, ahol olvassák a Bibliát, és kiteszik egy pulpitusra, körbeállja legalább 12 embernek kell lenni ahhoz, hogy hangosan olvassák és magyarázza valakit, egy személy olvassa, kettő pedig mellette áll és nézi. Abban a pillanatban, amikor egy szó nem jól ejti az illető, abba közben megállítják. Abba közben megállítják. Egy betűt sem lehet kihagyni belőle. Na most kérem szépen, hogy kihagytak meg ezt, kinek a fantáziájára bízom, hogy mit hagytak ki, meg mit nem hagytak ki. Egy biztos, hogy elnézést a triviális kifejezésre, de egy óriási lebőgés volt, amikor ez a kihagyásos elméletre hivatkoztak a 20. század közepén, és ugye felfedezték a holtmesteri tekercseket, amelyek az addig ismert legrégebbi kéziratoknál még régebbiek voltak 300 évvel legalább. Bácsiak voltak, hogy na vajon az Ézsaiás könyve, amelyet találtak Ézsaiás tekercset, vajon ugyanaz, mint a jelenleg vagy addig birtokunkban lévő kéziratok? Vagy vannak eltérések? Kihagytak belőle? Hozzátettek? Kérem szépen, a szakemberek azt mondják, átvizsgálták, átokszettük, a legkomolyabb szakemberek azt mondták, hogy kérem, szóról-szóra, betűről-betűre, ez betűk formája volt egy picikén más, csak a formája, mert más írás stílusban írtak. az új szövetség kell a helyzet, kedves testvérek, az új szövetség szövegek megbízhatóságával pedig, hadd mondjam a testvéreknek, hogy Pál, amikor írja a korintusi levelet, azt mondja, hogy amit én most írok a Krisztus feltámadásáról, hát kérdezzétek meg azokat, akik még most is élnek. Hát kérdezzétek meg tőlük. Kérdezzétek meg tőlük. Az új szövetségi iratokat kérem szépen az események után, az új szövetségi könyvet körülbelül 20 esztendőn belül, de most nagyon nagy számot mondtam, minden voltak írva. Az eseményeket kérem, a második világháború után vagyunk, most vagy 60 éve, durván mondom, nem tudjuk egész pontosan, hogy mit történt. Kérem szépen, tanítják a diákoknak a történelmet, az ókori történelmet. És mire hivatkoznak, hogy mi hogy történt? Ezt megírta XY, mondják Herodotos, vagy ez, vagy az, vagy nem az. Kiderül, kérdezik, hogy az események meg a leírás között sokszor 1000 év is volt. Tetszik ez? De azt senkinek nem jut eszébe egy történelmi órán megkérdezni, mert kapta is egy fülest a diák, azt mondja, hogy tanár úr. Biztos. Mivel bizonyítja van, hogy itt múlt a trójai háború? Mindenki evidensnek teszi, nem? Tehát kérem szépen. A gyülekezetek kérem nem fogadták volna el. A gyülekezetek azonnal tiltakoztak volna, ha bármi olyan dolog jelenik meg az apostoli levelekben, vagy az evangéliumokban, ami nem történt. Kérem, a Bibliához nem írták át, nem hagytak ki belőle semmit. Nem hagytak ki belőle semmit. Nagyon izgalmas kérdés a Kánon történet, de erre nem akarok most kitérni. Ha erre akarnak izgalmasabb hallani, akkor dr. Balla Péter professzor hallgassák, hogy a beszélgetni ennek speciális kutatója és nagyszerű szakembere. Mit vallottak az első keresztény egyházatják a reformátorok és a reformátori hitvallások a Bibliáról? Hát testvérek, ez is egy nagy előadás témája lehetne. Hadd mondjam, hogy a reformátorok és a reformátori hitvallások vallották, ide írtam ezt a latin szót, hogy ignorancia, a Biblia tévedhetetlenségét. Tehát azt állították, azt vallották, hogy ami le van írva a Bibliában, abban, amiben nyilatkozik a Biblia, abban tévedhetetlen. Abban tévedhetetlen. Ezt vallották az apostolok, illetve ezt vallották a reformátorok. Calvin az a következőt mondja testvérek, hogy Calvin egyenesen azt mondja, hogy ugyanolyan a szó szerint akarom a testvéreknek idézni, elnézést kérek itt a keresgélésemért. Ugyanazzal a tisztelettel tartozunk az írásnak, mint Istennek. Mert egyedül csak őtől leszármazott, és semmi emberi nem keveredett hozzá. Calvin. Az a Calvin, aki valószínűleg egy picikét többet tudott éppen ülni, körülbelül latinul, mint mi. De ebben tulajdonképpen a reformátorok megegyeztek ebben a dologban, a Szentírás tévedhetetlenségében. Hiszen a Szentlélek, aki inspirált, az nem téved. Az nem téved. Várvá, ide értem egy másik latin szót. Tota scriptura. Ami azt jelenti, hogy a teljes szentírás, az összes írás egyformán Istentől ihletett. Tehát ne menjünk bele testvérek abba a játékba, amiben sokszor hallja az ember, hogy belemennek, hogy hát ez a lényegtelen dolog, amit itt Pál apostol erről vagy arról a dologról ír, nem ez nem is ihletett. Meg kell keresni a Bibliában, mondják némelyek, meg kell keresni Biblia szívét. És ami nem, az azt le kell hagyni. Ugye a neves német teológiai professzor Bultmann azt mondta, hogy a Biblia egy mitoszok gyűjteménye, amiben meg kell minden könyvben meg kell keresni a lényeget, le kell fejteni és el kell hagyni belőle azt, ami nem oda való. Elmondtam, hogy édesapám mesélte, mikor Amerikában ösztöndíjas volt, a 30-as években, akkor dúlt egy óriási háború megint a Biblia körül Amerikában, és a liberális lelkész úgy prédikált, hogy felment vasárnap a szószékre egy nagy Bibliával, meg egy nagy ollóval. És azt mondja az embereknek, hogy testvérek, ezt, amit itt most felolvasott egy részt, ezt kérem szépen később toldották a Bibliába, ez nem ide való, és egy nagy ollóval kinyírta, de átrácsak beledott egy papír kosárba, azt mondja, hogy a végén egy kis vékony Biblia maradt az egész, de mert egy csomót kinyírt belőle. Szóval akkor már nem tudom, hogy tóta szkriptúra. Az egész Szentírás Isten lelkétől ihletett, és gondolja meg mindenki, aki ezt a dolgot kritizálja, vagy bírálja. Az ember nagyképűségére, beképzeltségére jellemző, hogy az ember képes arra, kedves testvére, hogy fölé emelkedjen az Isten lelkétől ihletett Bibliának, és elkezdje bírálni. Elkezdje bírálni, mintha valaki sugná neki azt a mondatot, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. Csak úgy tudjuk, hogy kinek sugta ez. Évánok mondta a kétjön, hogy csak ugyanazt mondta az Isten. És akkor ébresztette a kétséget, és Éva szívébe. Befejezem testvérek a Biblia hármas csodájával. A Biblia hármas csodája igazolja Isten igaz mondását, a Biblia. Igazolja Isten igaz mondását. Kérem, Lukács 24:44. Felhívom a testvérek figyelmét nagyon erre a hitére. Lukács 24:44. Feltámadott Jézus beszél tanítványaival, illetve feltámadása után. És a következőt mondja Jézus, mondanékik, ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek voltam, hogy szükség beteljesednék mindazoknak, amik megírattak a Mózes törvényében, a prófétáknál, és a zsoltárokban, és felőle. Testvérek, Jézus azt mondja, hogy mind igaz, ami le van írva, a törvény, a Tóra, a próféták, ez a Héber Károlytása, én felőle. Mert rólam szól, aki támadja, testvérek, az írást, Jézus támadja. Jézus támadja, kérdés szépen. Jézus támadja. Állja, hogy az Istentől ihletett. És nem emberi szóról van itt szó, testvérek. Az, hogy a Bibliának, a Biblia igéinek újjászülő ereje van. Azt mondja Péter apostol, 1 Péter 1:23-ban, hogy újonnan születtetek, nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Isten igéje. Kedves testvérek, az ige az fölrobbantja az óemberi természetünket. Fölrobbantja az embert. Nem szégyen a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az dinamis. Azt szoktam mondani, dinamit. Dinamit, ami belakad az emberbe és átformálja az egész életét. Nem emberi szó, ez kedves testvérek. És végül elvezet az üdvösségre. És itt, amíg a testvérek ezt megengedik, vagy különlemmel bírják, megint elolvasom a Timóteushoz írt levél, második részét, amit már idéztem, hogy a 2 Timóteus 3-ban a következőt olvassuk, ugye a teljes írás Istentől ítélve, hasznos a tanítás a tettésre, megjobbítása igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Azt mondja, hogy az írás, tehát a Biblia, annak az a csodálatos ereje van, hogy tökéletessé teszi az embert. Ez a szó, amit így fordít ami a károli fordításunk, hogy tökéletes, ez görögül így hangzik, hogy Artios. Artios egy hajós szakfejezés volt. Amikor elindult a tengerre a kikötőtől a hajó, akkor minden a hajóra kellett készíteni a személyzetnek, tehát a matrózoknak. Ennivalót, italt, mentőöveket, stb. Minden, és amikor minden készen volt az útra, akkor a kormányos oda ment a kapitányhoz. És azt mondja, hogy uram, a hajó Artios. Magyarul útra kész. Minden megvan, útra kész. Mondja, hogy a Biblia embert felkészíti az útra. Mondom, a keskeny útra és a hazafele vezető útra. Ezért fontos nekünk a Biblia. Kedves testvérek, nagyon köszönöm a türelmüket. Nagyon köszönöm a türelmüket, de hadd mondjam azt, hogy a Biblia témája vagy tematikája sok köteles téma, ez az egyik inspiráció, szerzőség, stb. Kérdése. Egy kis szeletet próbáltam a testvéreknek elmutatni. Azoknak, akiket érdekel valamelyest ez a kérdés, még kiadotta az Ébredés Alapítvány egy előadásomat, és a fiam előadását, ez a cím, hogy biztos pont. Biztos pont. És itt azzal a kérdéssel foglalkozom, hogy vannak-e tévedések a Bibliában. Ha valakit érdekel, ezt különböző iratterjesztésekben meg lehet venni. Nekem is csak ez az egy, talán még egy példányunk otthon, de meg lehet venni, biztos pont, ebben egy kicsit részletesebben is meghallgatom ezeket a dolgokat. Köszönöm a testvérek türelmét és figyelmét, és akkor átadom a szót a kedves szervezőknek, hogy akkor milyen formában is folytassuk a további beszélgetést, és hogy és hol. Köszönjük szépen!